Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Pap Balázs előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról. Bevezetés a biológiába, a sejt. A 2004 őszi fél évében elhangzott előadás felvétele.
Akkor miről lesz szó a mai és a következő órán, amit szintén én fogok tartani? Most nagyon röviden megbeszéljük, hogy mi az, ami minden sejtben általában megvan, és mik a legfontosabb tulajdonságaik, miért kellenek a sejtekbe. Utána lesz egy kis részletesebb sejtbiológia, de azt nem egyszerűen úgy, hogy felsoroljuk listaszerűen a sejtszervezséget, és hogy mi mit csinál, hanem megpróbáljuk összevetni a prokarióta és eukarióta sejt szerveződését, és ennek kapcsán térünk rá a részletekre, de persze olyan részletekben nem megyünk, mint ahogy az sejtbiológia előadáson. Kezdjük akkor a sejtek legáltalánosabb tulajdonságaival. Össze is mi a sejt? Ugye a sejt az a legkisebb egység, ami az élet kritériumainak megfelel, az élet legalapvetőbb egysége. Két nagyon fontos tulajdonsága van, ami ugye minket az élet anyagcsere és információ jellegű definíciójához vezet. Egyik, hogy anyagcserét folytatnak, tehát a környezetből tápanyagokat vesznek fel, és ezt saját anyagaikká alakítják. A másik pedig, hogy mondom, ezt nem kell írni, ez se, mert hogy minden, amit elmondok, fenn lesz a webben. Másik pedig, hogy osztódáskor magukhoz hasonló utódsejteket hoznak létre. Hát egyrészt úgy, hogy utódsejteket hoznak létre, van szaporodás, másrészt, hogy ezek saját magukhoz hasonlóak, tehát van öröklődés. Ugye mindkét dolog kell ahhoz, hogy valami evolúcióképes élőlény legyen. Tehát mi az, ami minden sejt tartozéka? Legyen az a legeslegegyszerűbb sejt, aminek mondjuk csak 4-500 génje van, vagy akár egy bonyolult sejt, mint ami magasabb rendű eukariótákban látunk. Kicsit önkényes ez a felosztás, és nem tartalmaz, és csak a makromolekulákra vonatkozik. Tehát például látjátok, hogy mondjuk egy adott aminosav, mondjuk az alanin nem tartozik egyikbe sem, mégis minden sejtben megtaláljuk. Hát itt a kis molekulájú anyagcsere vegyületeket nem taglalom. Ha ezt kihagyom, akkor a következőt mondhatjuk, minden sejtben van kromoszóma, vannak katalizátorok, minden sejtnek van membránja, és van valamiféle sejtváz. Mi a kromoszóma? Legáltalánosabb azt mondhatjuk, hogy az élőlény genetikai információját hordozó DNS molekulák összessége, vagy éppen egyetlen DNS molekula, szinte mindig kapcsolódik hozzá valamilyen fehérje, vagy többféle fehérje, prokariótákban is, tehát ott sem csupasz a DNS. Korábbi citológusok a kromoszóm alatt csak az eukarióták festődő sejtmagban találhatók is, pácikáit értették, ennél mi tágabban értelmezünk, és általában a genetikusok tágabban értelmezik kromoszómat, bármilyen élőlény genómját kódoló DNS-t értünk. Katalizátorok. Ugyanarról már beszéltetek, hogy katalitikus funkciók nem csak fehérjéknek van, hanem RNS-eknek is, tehát ez a kétféle molekula tartozhatnak ide. Néhány példa, hogy mit értek ez alatt, nem csak az enzimeket értjük, feltétlenül katalizátorokat, hanem sokkal általánosabban értem, például a ribosóma az egy sejt egyik legfontosabb katalizátor, ami a génkifejeződés egyik legfontosabb lépésért felelős, azért, hogy a aminosavak megfelelő reakció segítségével összekapcsolódjanak és peptidlánc szálljanak össze. Ugyanígy replikázok a nuklein savról nuklein savat másoló enzimek és katalizátorok, és természetesen a klasszikus értelembe vett anyagcsere enzimek. De ide sorolhatjuk a szabályzó fehérjéket, és a gének kibekapcsolását katalizálják, segítik elő. Minden sejtnek van membránja. A membrán ugye különféle lipidekből és bennük úszkáló fehérjékből áll. Erről most egy picit részletesebben veszek, nyilván mindenkinek ismerős lesz ez vagy ehhez hasonló ábra. Hát egyrészt láttunk egy membránon egy elektronmikroszkópos felvételt, itt jól látszik, hogy ez egy kettős molekula réteg, kirajzolva így néz ki. Ugye pirosak a lipid molekulák, zöldek itt a bennük muszkáló fehérjék. Azt mondjuk, hogy a membrán kétdimenziós folyadék. Miért mondjuk ezt? Azért, mert a lipidek hidrofób részei egymással kölcsönhatnak, pontosabban mondjuk úgy, hogyha vízbe rakjuk a lipideket, akkor összeállnak egy két rétegű lappá, illetve ez egy egész gömbi összeállhat. És ez úgy kell elképzelni, mint egy rugalmas szappanbuborékot, aminek a felszínén lehet ide-oda mozogni viszonylag gyorsan, de áthatolni rajta nem nagyon lehet. Illetve maguk a lipid molekulák is úgy mozognak a membránba, hogy oldalra rendkívül gyorsan. Tehát ez a két lipid molekula mondjuk másodpercenként több milliószor helyet cserél. Szintén így forog. Viszont a kettős réteg egyik oldaláról a másikra csak nagyon ritkán ugrik át. Ennek majd látjuk fontos következménye van, ugyanis speciális enzim kell ahhoz, szintén egy katalizátor, ami segíti a membrán, a lipid molekula átugrását a kettős réteg egyik oldaláról a másikra. Jó, és akkor a membrán rendkívül jól szigetel, különböző vízoldékanyagok nem nagyon jutnak át, hiszen ahhoz egy ilyen több nanométeres hidrofób rétegen át kellene hatolni. Csak röviden jegyzem meg, hogy általában a legtöbb sejtbiológiai könyvben ma is itt úgynevezett kettős rétegű membránokról lesz szó. Így ez úgy áll össze, hogy van így egy hidrofil fej és hozzá egy hidrofób farok. Ha ilyeneket az ember összerak, akkor nyilván a hidrofób farkok fognak egymás felé kerülni. Viszont elképzelhető egy olyan molekula, és van is bizonyos baktériumokban, amikor egy hosszú hidrofób rúd két végén van egy hidrofób fej. Tehát mint hogyha ez a két molekula össze lenne forrasztva. Ilyenkor szintén egy membrán fog kialakulni, de ezt egy rétegű membránnak hívjuk. És általában rigidebb szerkezetű. Mi a sejtmembrán funkciója minden élőlényben? Hát ugye triviálisan elszigeteli a sejt belsejét a külvilágtól, aminek elég fontos következményei vannak, mert ha ez nem lenne így, akkor nem létezhetne élet. Ugye az fontos szerves anyagok össze-vissza vándorolnának, és a különböző mérgező anyagok pedig simán bejuthatnának a sejtbe. A sejtmembrán legtöbbnek lényegében szinte csak a szigetelő funkcióért felelős önmagában a lipid, legtöbb többi funkciójához mind-mind fehérjék kellenek. Fehérjék kell ahhoz, hogy a sejt bizonyos anyagokat be tudjon engedni a sejtbe, másokat nem. Bizonyos anyagokat ugye passzív transzporttal vesz fel, ami alatt azt értem, hogy ha kint több van belőle, akkor be tud áramolni a sejtbe, de ez csak addig tart, amíg a koncentráció ki nem egyenlítődne. Míg más anyagokat aktív pumpa mechanizmussal ki be tud jutni. Ez most lehet, hogy mind ismerős, meg unalmas, akkor elnézést kérek. Fontos, hogy a sejtmembrán energiát tud tárolni, csak úgy, mint egy elem. Például, ha egy pumpa fehérjével proton tudunk pumpálni a sejtmembrán egyik oldalára, majd ezt máshol később, vagy a sejt másik, fizikailag másik részén vissza tudjuk engedni a sejtben, és közben esetleg, akkor ez azt jelenti, hogy ezt az energiát tároltuk, és akkor visszaengedjük a protonokat a sejtbe, akkor például ATP-t lehet termelni. Így működik a mitokondrium, ez az egyik alapelve. Ugye a sejtmembrán kommunikál is a külvilággal, különböző receptorfehérjékkel információt szerez, csak két egyszerű példát hagy mutassak. Például egy ion csatorna, ami hogyha kinyílik, akkor ionokat enged be, amik amúgy nem mennének át a membránon. Egy ligandum hatására ki tud nyílni. Ligandum alatt egyszerűen egy bármilyen molekulát értek, amit a sejt specifikusan felismer, és arra így választod. Vagy lehet, hogy nem egy ion csatorna fog kinyílni, hanem egy enzim aktiválódik, mármint úgy, hogy a sejten kívüli része köti a ligandot, a sejten belüli része pedig a katalitikus rész van. És ami nagyon fontos, és fontos ahhoz, hogy a sejt élőlény legyen, az, hogy tudjon növekedni, osztódni, és egyébként öröklődni, és erről később visszatérek. hogyan növekednek a membránok, most csak nagyon általánosan. Egyik fontos dolog, hogy, ugyan a laboratóriumban tudunk membránhólyagokat létrehozni, de az él egyszerűen úgy, hogy, lipidmolekulákat folyadékba rakunk. De az élő lényekben a membránok nem spontán módon jönnek létre, hanem mindig már meglévő membránból. Mégpedig úgy, hogy a meglévő membránban újabb lipidmolekulák szintetizálódnak a membrán közelében, a membrán felszínéhez kapcsolt enzimek segítségével, és ezek a lipidmolekulák rögtön beékelődnek a membránba. Ez úgy szokott történni, hogy a membrán egyik oldalán történik a lipid szintézis, tehát itt rögtön látszik is, itt a sárga kis molekulákból, hogy itt rögtön lipid többlet van, tehát valahogy át kell jutni ide. Mint mondtam, ez energetikailag egy nem túl barátságos lépés, ezért ritkán játszódik le spontán. Ehhez egy enzimet kell alkalmazni, ami segít a lipideket átfordítani. Persze a membrán nem csak lipidekből áll, hanem fehérjékből is. A fehérjéket is be kell rakni a membránba, aminek az egyik módja például, amikor az endoplazmatikus retikulumnál történik, hogy bizonyos fehérjéken van egy jel, ez pirossal van jelölve a képződő peptidláncon, amit felismer egy mechanizmus a sejtben, és hogyha a szintetizálódó polipeptiden megjelenik egy ilyen jel, akkor a ribosóma dokkol és leköt egy ilyen speciális csatorna fehérjére az endoplazmatikus retikulum felszínén, és ennek segítségével a fehérjét be lehet nyomni, vagy az ER belsejébe, vagy meg lehet azt is oldani, meg további jelek segítségével, hogy a membránban maradjon. Tehát így képződnek a membránfehérjék. Amiről még nem beszéltem, hogy szintén minden sejt tartozéka, az a sejtváz, ami fehérjékből áll. A sejtváz alapvetően kétféle lehet. Vagy külső sejtváz, amit sejtfalnak szoktunk nevezni. Ilyen például a baktériumoknál leggyakrabban külső sejtvázat látunk. De eukaryotáknál is előfordul, gondoljunk a növényi sejtfalra, a gombáknak is van sejtfal, a számos algának is. Eukaryotákra sokkal inkább jellemző, mert a belső sejtváz, citoszkeletonnak nevezhetünk, ami egy ilyen belső fehérje hálózat. Mi a sejtváz funkció? Miért kell minden sejthez? Miért nem létezhet élet sejtváz nélkül? Hát egyik dolog, hogy meg kell védeni a sejtet, hogy ne pukkadjon szét. Miért pukkanna szét? Hát azért pukkanna szét, mert a sejtben rengeteg szerves molekula található, ami rengeteg vizet kötne, így folyamatosan víz áramolna be a sejtbe, hogyha nem lenne, ami ezt ellensúlyozza. Ugye ezt hívjuk turbornyomásnak, talán ez ismerős ez a szó. Hát vagy úgy lehet védeni egy sejtet, hogy kívülről sejtfallal körbevesszük, vagy úgy, hogy belülről fehérjék segítségével fehérjék visszahúzzák a sejtmembránt a kipukkadástól. Másik, hogy egy fontos mechanikai alap ahhoz, hogy a sejtmembránt ketté válasszuk sejtosztódáskor, és ugyanígy az is egy fontos mechanikai alap, hogy a kromoszómákat a két utód sejtbe juttassuk. Akkor most térjünk rá arra, hogy kicsit nézzük részletesebben ezeket a dolgokat, és közben hasonlítsuk össze a prokarióta és eukarióta sejtet. Nagy általánosságban azt mondhatjuk, hogy, és ezt már nagyon régen felismerték, hogy az élővilág között tátongó legnagyobb szakadék az a prokarióták és eukarióták között vannak. Óriási különbség van a két sejtípus között, de ez nem jelenti azt, hogy nem lehet levezetni egyiket a másikból. Tehát senki ne gondolja azt, hogy illetve nem gondolja azt senki, inkább így mondom, a kutatók közül, hogy a prokarióták és eukarióták külön jöttek létre. Sokkal inkább azt, hogy az eukarióták a prokariótákból származnak. A nevük onnan ered, hogy, hogy az eukariótáknak van sejtmagjuk, a prokariótáknak meg nincs. Ez persze csak egy jellemző, ennél mert számos más fontos dolog van, például, hogy soha senki nem látott prokariótát, ami exozis endocitózist csinálna, ami jól jellemző minden eukariótára. Nincsen belső, fejlett belső sejtmembránrendszerük, Ez nem jelenti azt, hogy egyáltalán nincs, ezt majd látni fogjuk. És a belső sejtvált se különösebben fejlett, vagy legalábbis nem olyannak ismerik, mint az eukarióták sejtvázát. De kezdjük talán a méreteknél. A prokarióták néhány mikrométeresek, az eukarióták meg általában jóval 10 mikrométer felett vannak, mint az eukarióta sejtek. Ez azt jelenti, hogy ez lineáris hoz be egy minimum 10-szeres különbség, ami térfogatban körülbelül egy 1000-szeres különbséget fog jelenteni, és ennek fontos következményei vannak. Ugye tudjuk, hogy gömb felszíne, hogyha gömbként kezeljük a sejteket, most így első körbe, a gömb felszíne a sugár nézetével arányos, a térfogata viszont a sugár kövével. Ezért a felszín per térfogat arány az 1 per R-től fog függni, tehát 1 per R-rel lesz arányos, ami azt jelenti, hogy egy nagyobb sejtnek relatíve kisebb a felszíne, tehát a térfogathoz viszonyított felülete. Ez miért jelent problémát? Ugye az egyik probléma a nagyobb sejttel az, hogy, amit mondtam, kicsi a relatív membrán felülete, és a membrán felszín az nagyon fontos számos élettani feladathoz. Például, csak triviálisan, a tápanyagok ugye itt kerülnek be a sejtbe, és a salakanyagok pedig itt kerülnek ki. Ezen kívül, mint mondtam, a sejtnek ilyen különböző energiatároló, energiaátalakító funkciói vannak, például a fotoszintézisbe, légzésbe, ezek is mind membránhoz kötöttek. Ha kevés a membrán, akkor nem lehet hatékonyan csinálni. És számos bioszintetikus folyamat is ide kötődik, számos lipidek és a bizonyos fehérjék is itt szintetizálódnak. A másik probléma egy nagy sejttel az a diffúzió. Ugye megszoktuk a hétköznapi életben, hogyha kétszer akkora távolságot akarunk megtenni, hogyha azonos sebességgel megyünk, akkor kétszer annyi időbe fog telni. Na most diffúzió az körülbelül úgy kell elképzelni, mint amikor van egy részeg ember, aki minden időpillanatban elfelejti, hogy merre indult el előzőleg. Tehát elindul egy kicsit jobbra, utána megy egyenesen vissza, stb. Egy idő után elkezd távolodni a kiindulási helytől, de nem jut túl gyorsan és túl messzire. Egész pontosan ki lehet számolni, hogy ha kétszer azt akarjuk megnézni, hogy vajon kétszer akkor távolságot megtette, majd kétszer akkor elmozdulást megtette, akkor az nem kétszer annyi időre fog neki telni, hanem négyszer annyi volt, az idő négyzetével arányos. Ez azt jelenti, hogy egy nagy sejtben praktikusan kell lenni valamilyen gépezetnek, ami mozgatja bizonyos molekulákat, hiszen egyszerűen nem lenne elég idő ahhoz, hogy ezek eljutnának diffúzió a sejt egyik végéből a másikba. Mi a megoldás, amit az eukarióták ügyesen fel is találtak? Az egyik megoldás, hogy ha a membrán felszín korlátozó, hogy egyszerűen belső membránrendszert kell kiépíteni. Ezt valóban látjuk. Tehát ha megnézzünk egy elektromikroszkópos képet, akkor egy eukarióta sejt tele van zsúfolva mindenféle membrán, gulyabocskákkal, zsákokkal. Aztán a sejt külső felszínét meg lehet úgy növelni, ugye csak gömbre adtam meg azt az egyszerű képetet, hogy a relatív felszín nagyobb gömbnek kicsi. De meg lehet, ezt ki lehet úgy védeni, hogy egyszerűen mindenféle membrán kitüremkedéseket hozunk létre. Ilyeneket látunk egyébként számos emberi sejtén is, például a bélhám sejtek mikrovírusa is ilyenek. A másik, amivel le lehet például a diffúziós okozta korlátokat le lehet győzni, az az, hogy az ember egy nagy eukarióta sejtbe, vagy egy bármilyen nagy sejtbe kis altereket hoz létre, kis kompartmenteket, mint például a különböző sejtszervecskék, amin belül a diffúzió már elégséges sebességet biztosít. Ráadásul lehetővé tesz, hogy különböző funkciókat a sejt különböző kompartmentjeibe rakjunk, és így hatékonyabban lehet őket kezelni. Majd ezt a rizoszomarendszer esetén látni is fogjuk. Nem csak az eukariótáknak van belső membránrendszerük, hanem bizonyos prokariótáknak is. Ezt szinte tökére fejlesztették a cianobaktériumok, amik a fotoszintetizáló baktériumok. Lényegében ugyanolyan oxigénfejlesztő légzést folytatnak, mint a növények, majd meg is beszéljük, hogy ezek mi a van egy mélyebb kapcsolat a kettő között, és jól lehet látni, hogy van egy elég bonyolult belső membrán rendszere, és egyébként ez a belső tilakoid membrán független is a sejtmembrántól. Ami a nagy méretet illeti, van egy olyan baktérium, ami majdnem fél milliméter hosszúságú. Hát ez egy Escherichia coli-nál, ami itt van, a térfogata egy milliószor nagyobb. Tehát tényleg nagyon nagy baktérium, egyébként egy papucsállatka úszkál, hát ő is eltörpül mellette. Hogy oldja meg egy ilyen nagy baktérium azt, hogy elég tápanyagot tudjon felvenni, és elegendő rövid idő alatt? Hát például úgy, hogy ezen a képen ugye nem látszik, egy fénymikroszkópos felvétel, de közelebbi nagyításon lehet látni, hogy a belső, hogy a sejtmembránnak mindenféle bonyolult betüremkedései vannak, tehát ő is feltalálta azt, hogy a membrán felszínt meg lehet növelni. Most röviden tekint, soroljuk fel az eukarióta organellumokat. Mindegyiknek megbeszéljük nagyon röviden, tömören, hogy mi a funkciója, és megnézzük, hogy ha ez az organellum nincs meg a prokariótában, akkor vajon mit, ezt az élettani funkciót mi látja el? De akkor lássuk először a sejtmagot. Ugye a sejtmag tárolja a genetikai információt, itt történik a DNS megkettőződés, a replikáció és a transzkripció, és viszont fontos, hogy a transzláció már elkülönül, ez is egy munkamegosztásként fogható fel, hogy a transzkripció a sejtmagban történik, a transzláció pedig a citoplazmában. A sejtmagot dupla membrán veszi körül, ami most itt ne legyen fogalmi zavar, az előadás elején mondtam, hogy vannak kettős rétegű membránok, ugye szinte minden eukariótában és legtöbb prokariótában ilyen van. A dupla membránat azt értem, hogy két ilyen kettős rétegű membrán van. Itt ez konkrétan úgy néz ki, lehet látni, hogy köztük van egy viszonylag nagyobb térés, ez a szürkével jelzett. Tehát egyszerűen bizonyos organellumok között körül nem egy membrán van, hanem van még egy. Hát a dupla membrán és az egyes membrán között ezt értem. A sejtmag természetesen nem egy elzárt entitás, hanem magpúrusokon keresztül, kis kapukon keresztül kapcsolatban van a citoplazmával, ugyanis az mRNS-nek ki kell jönni az, hogy a fehérje szintén is lefoljon, és több száz különböző fehérjének pedig be kell menni ahhoz, hogy magát a sejtmagot felépítse. A kromoszómák azok kapcsolódnak a membránhoz, ez minden élőlényben általában igaz, hogy a kromoszómák azok nem ott lebegnek össze-vissza, hanem eukariótákban a sejtmembrán belsejéhez vannak kihorgonyozva, prokariótáknál pedig a plazmamembránhoz. És ugye a DNS-t is tartalmazza, ami igen erősen csomagolt. Tehát az emberi DNS-t, hogyha így kiterítenénk, ez olyan 2 méter lenne, ha kihúznánk a szálat. És ez mindez egy 6 mikrométeres sejtmagba helyezkedik el, illetve spermiumok esetén ennél még 6-szor sűrűbben van pakolva, hogy a spermium feje az lényegében semmi más nem tartalmaz, csak a rendkívül feltekeredett DNS-t. A prokariótáknak nincs sejtmagjuk. Ennek több következménye van. Egyik, hogy transzláció és a transzkripció nem körülbelül a térben, és megjegyzem, hogy időben se. Tehát, hogyha egy prokariótán elindul a transzkripció, akkor még javába folyik, amikor már az mRNS-nek a végén a transzláció is elindul. Ugye, mint mondtam, a kromoszóma a plazma membránhoz kapcsolódik, ez minden lényben igaz, hogy a kromoszóma valamilyen membránhoz kapcsolódik, és általában egy darab kör alakú kromoszómájuk van. Na most ez amit úgy leggyakrabban mondani szoktak, de ez nem teljesen így van. Egyrészt, mert vannak prokaryóták, akiknek nem egy, hanem több kromoszómájuk van. Van, amelyiknek 3-4 is. Ami azt értem, hogy különböző kromoszómák, hiszen minden sejtben, amikor ugye osztódik a DNS, van úgy, hogy egy sejtosztódás alatt többször is, akkor ugyanabban a kromoszómából több példány van. Ez különösebben most nem izgat minket, de van úgy, hogy egy prokaryótában több különböző kromoszóma is van, ahogy az eukariótákban, például az emberben 23. Tehát megjegyzem, hogy például van olyan hangya, aminek egyetlen haploid élőlényben egyetlen kromoszómája van. Hát a haploid stádiumban. És általában a kör alakú kromoszómájuk van a prokariótáknak, de ez alól is van jó pár kivétel, van amelyiknek az eukariótákhoz hasonló párcuk alakú kromoszómájuk van. Én megjegyzem, hogy a DNS itt nem annyira sűrűn pakolt, mint a eukarióta sejtben, de az itt is, ha belegondolunk egy kóli sejtbe, egy escherichia kóliba, a kóli sejt hosszához képest majdnem ezerszer hosszabb a DNS-e, tehát azért itt is eléggé be van ez zsúfolva. És ugyan itt a felírt cím azt mondja, hogy a prokariótáknak nincs sejtmagjuk, mégis találtak olyan prokariótát, aminek eukarióta értelemben valóban nincs sejtmagja, de membránnal, tehát a DNS-e teljesen membránnal körülött hólyagban ül. Egyről nem lehet tudni, hogy ez pontosan micsoda, mi célt szolgál, de minden esetre csak érdekességként jegyzem meg. A következő organellum, amit megbeszélünk, az endoplazmatikus retikulum, és nem véletlenül ilyen sorrendben, ugyanis ez folytonos a sejtmag membránnal. A sejtmag membrán lényegében egy folytatólagos teret alkot a endoplazmatikus retikulum. Ezt úgy lehet elképzelni, mintha az endoplazmatikus retikulum maga alkotna a sejtmagot, úgyhogy több ilyen zsákocska rásul a sejtmagra. És jól látszódik, hogy az endoplazmatikus retikulum belső tere az folytatólagos a sejtmag membrán belső és külső közötti térrel. Az endoplazmatikus retikulumhoz számos ribosóma kapcsolódik, tehát itt történik számos membránfehérje szintézis, és azok is, amiket a sejt utána szekrécióra bocsát. És nem csak a fehérjék, bizonyos fehérjék szintetizálódnak itt, hanem a lényegében eukarióta sejtben a legtöbb lipid a endoplazmatikus retikulumnál szintetizálódik, aminek látjuk, hogy fontos következménye van, ugyanis ezeket a membránokat a többi membrán organellumba el kell szállítani. És ezek hogy jutnak el? Kis apró szállító hólyagocskákkal kerülnek ki innen a szintetizálódott membránok és fehérjék. És jutnak tovább például a Golgi apparátusba, amiről mindjárt szó lesz. Na most a prokariótákban nincsen endoplazmatikus retikulum, akkor a funkciójukat mi helyettesíti? A válasz az, hogy a plazmamembrán, itt történik a lipid szintézis is, és a különböző membránfehérjék és szekrécióra szánt fehérjék szintézise is. A fehérjék nagy része, ami az endoplazmatikus retikulumba készül, az még nem érett a funkciójára. Ehhez olyan, hogy a fehérje érésen kell átestniük, és ez pedig a Golgi apparátusban történik, amit, mint mondtam, membránokkal folytat, vagy kis apró hólyagokkal van összeköttetésben a endoplazmatikus retikulummal. A Golgi egy membránnal határolt zsákrendszer. És a végén az érett fehérjék például bekerülnek a plazmamembránba, vagy szekrécióra kerülnek. Most hogyan táplálkoznak az eukarióta sejtek? Az egyik fontos mechanizmus az a bekebelezés és a táplálék megemésztése, ami az endoszóma-lizoszóma rendszerrel zajlik. Ugye endoszóma-lizoszóma, ezek egy kicsit ilyen önkényesnek tűnő elválasztások. Nagyjából a következőről van szó. Ugye itt a sejt külseje. Megtörténik a bekebelezés, ami ilyen membránhólyagok lefűződését jelenti, és ezek ilyen korai endoszómák állnak össze. Majd a korai endoszóma különböző emésztőenzimeket kap a Golgi apparátusból. Ugye a Golgiból mindenféle emésztőenzimeket tartalmazó hólyagok fűződnek le, ezek összeolvadnak, és így jön létre a késői endoszóma, ami folyamatosan szedi be a különböző emésztő enzimeket, és végül lizoszómává alakul. Most a lizoszómával folyik a különböző felvett makromolekulák szintézise. Miért jó ezt így egy külön kompartmentben csinálni? Miért nem egyszerűen a sejtcsapot, ami bejött, azt rögtön elkezdi emészteni? Hát azért, mert így nagyon jól el lehet kerülni, hogy a sejt a saját makromolekuláit elkezdje lebontani. Itt mindenféle lebontó enzimek vannak, amik a sejtnek a saját alkotóit is lebontanák, hogyha nem raknánk őket egy kompartmentbe. És ráadásul itt kettős védelemről van szó, mert nem csak egyszerűen arról van szó, hogy egy fizikailag elszeparált helyen vannak ezek az emésztő enzimek, tehát nem kerülnek be a citoplazmába. De még hogyha bekerülnének, se tudnának ártani semmit, ugyanis ezek az emésztő enzimek csak savas pH-n működnek, és tehát a citoszólikus körülmények között nem működnek, és a lizoszómáért külön rendszer felel, hogy elsavasítsa a közeget. A lizoszóma már jóval savasabb, mint az itt képződő endoszóma. És amikor kellően savas lesz, akkor indul be a lebontás. Ez jól mutatja azt a munkamegosztást, amit egy teljesen homogén sejtben nagyon nehéz lenne megoldani, hogy ott ugye hogy lehet egy folyadékban megoldani, hogy az egyik fele savas legyen, a másik pedig nem. Viszont kompartmentes segítségével ez működik. De akkor hogyan emésztenek a prokarióták? Én azt már korábban mondtam, egyáltalán nincs fagocitózis, illetve endocitózis. Kettő között egyébként annyi a különbség, endocitózis az általánosabb kifejezés, bármilyen membrán lefűződés plazmamembránról, amit befele való lefűződés. A fagocitózis, amikor nagy tápanyagot vesz fel a sejt, nagy törmeléket, vagy akár egész más sejtet. Hát a prokarióták egyszerűen azt csinálják, ez egy kis sematikus ábrán látható, az emésztő enzimeket kibocsátják, ott azok lebontják, amit le kell, majd a lebontott tápanyagot pedig itt felveszik. Ez nem egy túl hatékony rendszer, ugyanis részben egy csomó enzimet kinyom a sejt, ami utána eldiffundál és egész máshol bont le, másrészt pedig a lebontott anyagoknak is csak egy kisebb része fog visszakerülni. Egyébként a bizonyos prokarióták úgy oldják meg, hogy társasan ragadoznak, mint ahogy a farkasok teszik, ugye a farkas se tud nagyon egyedül ragadozni, hanem azt csinálják, hogy összeállnak csapatokká, és végül is körül tudják venni a táplálékot, és akkor mindenki nyomatja ki az enzimeket, és mindenki felszívja a táplálékot, vagy a lebontott tápanyagot. De hát egyetlen sejtből külön ugye ezt nem tudja túl hatékonyan csinálni. Az eukarióta módszernél sokkal okosabb, és valami ilyesmit kell elképzelni, hogy hogyan tudott egy ilyen prokarióta rendszerből kialakulni az eukarióta rendszer. Hát például úgy, hogy én apró membrán betüremkedések keletkeztek a sejt külsején, amiben ha bekerült a tápanyag, akkor már sokkal, ugye kint egy kis lokális térben lehetett a lebontást végezni, nem diffundáltak szét a értékes tápanyagok. Majd végül ez a membrán lefűződhetett, és akkor kialakult a ma is ismert lizoszóma rendszer. Hát eddig áttekintettük a belső membránrendszer egy jelentős részét, ami egyébként ilyen-olyan furán minden eukariótában jelen van. Hát a Golgi valahol fejlette, valahol kevésbé fejlett, de az alapja mindenhol megvan. És van ezeknek néhány fontos közös tulajdonságuk. Hogy ezeknek a membránrendszereknek a belső terei hogyan vannak kapcsolatban. Ezek a belső terek úgynevezett szállítóhólyagokkal vannak egymással összekötve. Sose történik meg, hogy ami eddig belül volt, az most kívül lesz. Tehát nem fordulnak ki magukból a membránok. És ugye az történik, hogy egy ilyen rügyezésnek nevezhető mechanizmussal lefűződik egy kis hólyagocska, és utána az beleolvad a másik kompartmentbe. Így lehet az biztosítani, hogy ami eddig belül volt, az most is belül legyen, és ne kerüljön ki. Így van a összeköttetésben az endoplazmatikus retikulum, a Golgi, az endoszóma-lizoszóma rendszer. És ráadásul ez lényegében topológiailag megfeleltethető a külvilágnak, méghozzá a következő módon. Jól látható, hogy a sejtmag membrán, itt van a sejtmagnak a két membránja, ugye, ami ilyen zsákocskának felel meg. A köztük lévő belső tér az lényegében folytatólagos és ekvivalens az endoplazmatikus retikulum belső terével. Mivel ez hólyagokkal áll összeköttetésben a Golgival, a Golgi belseje is lényegében ennek a térnek felel meg. Ez praktikusan azt jelenti, hogy ha ide berakunk valamit, egy fehérjét, akkor az soha nem fog a citoszolba kikerülni. Szerintem mindig ebben a rendszerben marad, vagy a Golgiba, a lizoszómába, vagy így szépen kiköpi a sejt, ahogy látjuk az exocitózisnál, és lényegében mindez a külvilággal van kapcsolatban. Míg van egy másik topológiai tér, az pedig a sejtmag belseje, amit úgy értem, hogy az egész organellum belső tere, ami pedig a citoplazmával van folytonos kapcsolatban, ez szürke jelzi. Persze itt ilyen kapukon mindenféle akadályok vannak a szabad átjutáshoz, de mégis ezek topológiailag egyenértékű helyek. Kérdés, hogy hogyan kerül át ugye a minden fehérje szintézis a citoplazmában kezdődik meg. Ugye a citoplazmában vannak a ribozómák. Hogyan kerül át topológiailag egyik típusú helyről a másikra a fehérje? Hát a trükk az az, hogy szintézis közben a speciális csatornafehérjéken keresztül a citoplazmában kezd el szintetizálódni, de ha van rajta egy ilyen jel, amit itt pirossal mutatok, akkor ezt felismeri ez a dokkoló rendszer, és bejuttatja az endoplazmatikus retikulum belső terébe, lumenjébe. Ez azt jelenti, hogy ez az a pont, ahol a két kompartment között a fehérjék át tudnak jutni. A két topológiai hely között. Egyébként máshol nem. Tehát aki a lizoszómával, az nem fog kijutni a citoplazmába. És így tovább. Na most ezen kívül vannak további organellumok, a mitokondrium, a kloroplasztis, a peroxiszóma. Ezek mind-mind külön topológiai helyek. És ezek között is a fehérje közlekedés az ehhez hasonló csatornarendszeren valósul meg. Hogyan alakulhatott ki a magmembrán és az endoplazmatikus retikulum rendszer egy prokariótában, ahol egyik sincs meg, és ahol mind a kettőnek a funkcióját a sejtmembrán veszi át, vagy végzi. Ugye láthatjuk, hogy prokarióta sejtekben a DNS is a membránhoz van kötve, meg azok a ribozómák is, amik vagy szekrécióra szánnak fehérjét, vagy membránba integrálásra szánnak fehérjét. Na most, ha ez kellő módon betüremkedik, ahogy ez bizonyos baktériumban egyébként lehet is látni, akkor egy idő után lefűződhet a sejt plazma membránról, és egy ilyen önálló teret hozhat létre, ami ma mai endoplazmatikus retikulum és magmembránnak felel. Persze ez csak egy hipotetikus forgatókönyv, hogy történhetett, igazából nem tudjuk. Lépjünk tovább más organellumokra, amiknek majd látni fogjuk, hogy nagyban elég sok mindenben eltér a előbb fent felsorolt négytől. Mitokondrium. Első közelítésben minden eukariótának van mitokondriuma. Első közelítésben nincs minden eukariótának mitokondriuma. Mindjárt mondom, mi a második közelítés. A mitokondrium alatt azt értjük, hogy egy olyan sejtszerves, ahol a sejtlégzés végbe megy, mármint úgy értem, az oxigénes sejtlégzés végbe megy, ATP-t termel, és jól látható elektronmikroszkópos képen, hogy dupla membránon a határa, tehát megint az van, hogy két kettős rétegű membránja van, és a belsőnek ilyen iszonyú nagy kitű betüremkedései vannak, amik mitokondrium lemezeit hozzák létre. Világos a funkciója, ezt megbeszéltük, a felszín nagyobbítása, hiszen a légzés membránhoz kötött folyamat. Miért mondtam azt, hogy első közelítésben nincs minden eukariótának mitokondriuma, és vannak olyan eukariótak, amik nem tudnak lélegezni, anaerób körülmények között élnek, és ők ezt a klasszikus értelmevett mitokondriális funkciót elvesztették, és sokáig azt hitték, hogy ezeknek egyáltalán nincs mitokondriumok. Kiderült, hogy van két sejtszervecske, ami egymástól függetlenül többször is kialakult az evolúció során a mitokondriumokból, tehát a mitokondriumoknak egy csökevényének tekinthető. Nem fontos megjegyezni a nevét, a hidrogenoszóma és a mitoszóma, ez a két sejtszervecske, amik ráadásul DNS-üket is elvesztették, látni fogjuk, hogy a mitokondriumoknak van DNS-ük, ezeknek a mitokondriális csökevényeknek már nincsen. De ha ezeket a mitokondriális csökevényeket itt is a mitokondrium családba vesszük, akkor viszont minden eukariótának megvan egy ilyen, minden ma ismert eukariótának van ilyen sejtszerve. A mitokondrium összehasonlítva mondjuk az endoplazmatikus retikulummal egy jóval komplexebb szerkezet, olyannyira, hogy lényegében egy prokarióta sejt, ami egy mai eukarióta sejt belsejében csücsül. Honnan lehet sejteni? Hát ugye a mitokondriumnak van saját fehérje szintetizáló apparátus, amin azt értem, hogy van saját mitokondriumban működő ribozóma, aminek a jellegzetességei ráadásul olyanok, mint a prokarióta ribozómák. van saját kör alakú DNS, csak úgy, mint a prokariótáknak. És a mitokondrium osztódással szaporodik. Ebből többek között ilyen megfigyelések miatt gondolták azt, hogy a mitokondrium egy korábbi eukarióta sejtből bekerült baktériumnak a leszármazottja. Ezt hívjuk endoszimbiont elméletnek. Tehát magyarul be kell vezet egy ős eukariót, egy mitokondriumot, és ez folyamatosan, fokozatosan organellummá alakult. Egyébként ez nem egy túlzott, maga az organellummá alakulás nagyon ritka esemény, majd megbeszéljük, hogy miért. De az, hogy egy prokarióta egy eukarióta sejt belsejében él, és a kettő szimbiózisban van, az egyáltalán nem annyira ritka. Rengeteg példa van arra, hogy egy prokarióta sejt tud valamilyen olyan metabolikus funkciót, például bizonyos aminosavak megtermelését, amit a gazda nélküle nem tudna, és ezért a sejtjébe tartja. És egy általános problémával szembe kell itt néznünk, hogy egy mitokondrium sok száz fehérjét tartalmaz. Tehát ez egy elég komplex szerveződés, 7-800 fehérje van minimum, viszont összesen 13, ugye van saját kromoszómája, ezen összesen 13 gént kódol. Kérdés, hogy a többi mitokondriális fehérjének hol van a génje? A válasz az, hogy ez a sejtmagban van, tehát az eukarióta sejt magjában van, és az itt lévő génekből nyilván a citoplazmában fog szintetizálódni a fehérje, ezért kell egy apparátus, egy fehérje célba juttató rendszer, ami be tudja juttatni a mitokondriumba az odaszánt fehérjéket. Hogyha látunk egy szimbiózist, amikor a szimbiont a genom génjeik egy része már átvándorolt a sejtmagba, és egy ilyen speciális apparátus segítségével jut vissza a megfelelő helyre, akkor azt mondjuk, hogy ez már nem egyszerűen egy szimbiózis, hanem egy szimbiogenezis. Tehát lényegében ekkor történik meg az organellummá alakulás. Ez az élővilágban csak néhányszor, 4-5-ször történt meg az elmúlt 3 milliárd évben, úgyhogy ez ritka esemény, de az endoszimbiózis önmagában nagyon gyakori ökológiai jelenség. Tehát akkor lássuk egy nagyon röviden, hogy mi ez a speciális gépezet, ami beviszi a fehérjét a mitokondriumba. Ugye a mitokondriumban szánt fehérjén van egy speciális jel, ez a fehérje is csak úgy, mint a legtöbb eukarióta fehérje, a citoplazmával szintetizálódik. Ezt a jelet felismeri a mitokondrium külső membránjában lévő receptor, és egy csatornán keresztül benyomja a mitokondrium belsejébe. És mint mondtam, a mitokondrium belsejében összesen 11, mondjuk az emberi mitokondrium esetében összesen 11 néhány fehérje szintetizálódik. De van a mitokondrium, ami összesen 3 gén van. És lényegében, mint mondtam, az ilyen mitokondriális csökevények, mint a hidrogénoszóma, meg a mitoszóma, amik anaerob élőlényekben vannak, azok meg teljesen elvesztették a genomjukat, de emellett még több száz fehérjéjük van. Hát ott pedig az összes fehérje kívülről kerül be. A mitokondriumokban nem csak fehérje kell, hanem lipidek is. Ennek a szintézisnek a képességét is elvesztette a mitokondrium, és lényegében nagyon speciális szállítófehérjékkel jönnek a lipidek az endoplazmatikus retikulumból. Mindez azt is mutatja, hogy a mitokondrium ugyan egy bakteriális eredetű szervecske, de most kivennénk a sejtből és kiraknánk a külvilágba, akkor azon nyomban elpusztulna, tehát semmire nem lenne képes olyannyira adott a belső környezethez. A következő sejtszervecske, ami nincs jelen minden eukariótában, csak a növényekben, illetve számos algában, az a kloroplasztisz, ami a fotoszintézis helyszíne, ez is dupla membránnal határolt, sőt, itt még van egy tilakoid rendszer is, hát itt van a dupla membrán, csak egy-egy vonalban jelzik, és van egy tilakoid rendszer is, ami további membrán felszínnövelő, és itt történik lényegében a fotoszintézis. Úgy gondolják, hogy a kloroplasztis is egy endoszimbionta szervecske, aminek szintén bakteriális őse volt. Miből gondolják ezt? Hát a kloroplasztisnak is van saját DNS-e, és klorogasztisznak is van saját ribosszómája, folyik benne fehérje szintézis. A klorogasztisz is osztódással szaporodik, és nagyjából meg is van ki a jelölt, ki lehetett az az élőlény, akiből klorogasztisz lett. Ez bizonyos cianobaktérium, ami nagyon hasonlít a sok tulajdonságában a klorogasztiszra. Ugye a klorogasztiszban is rengeteg fehérje van, hát így majdnem egy teljes prokarióta sejtet kell itt felépíteni. De csak szintén, csak néhány gén van, ami a klorogasztisz saját DNS-ein van. Az összes többi gén átvándorolt a sejtmagba. Viszont a klorogasztisz megtartotta a lipid szintézis képességét. És van egy harmadik furcsa sejtszervecske, ami sok szempontból hasonlóságot mutat a mitokondriummal és a klorogasztisszal, az a peroxiszóma, csak ezt egy membrán határolja, amiben hasonlóságot mutat, hogy ez is osztódással szaporodik leggyakrabban. Tehát rá is ez is olyan, mintha egy ilyen endoszimbionta szervecske lenne, de úgy gondolják, hogy mégsem az, hiszen időnként akkor is keletkezik peroxiszóma, hogyha már nem volt jelen korábban. Tehát úgy tűnik, hogy az endoplazmatikus retikulumból tud képződni. Mi a funkciója? Ami különböző élőlényekben más és más lehet, de amiben nagyjából mindig egyezik, az, hogy a zsírsav lebontás többnyire itt történik. Jó, akkor kicsit ilyen listaszerű és szárazabb felsorolás, sejtszerveskék felsorolása után beszélj még néhány általános problémát, ami a organellumok kapcsán felmerül. Az egyik, hogy ugye a genomba kódolva van sok-sok ezer gén, és illetve ezekben kódolva van a fehérje. Honnan tudják az egyes fehérjék, hogy őket melyik organellumba kell vinni? Ugye ezt beszéltük, hogy még a mitokondrium és a klorogasztisz, amiknek saját DNS-ük van, még ő bennük is a legtöbb fehérje, az kívülről a sejtmagból jön. Mert úgy kívülről, hogy a mitokondriumhoz képest kívülről. Honnan tudja egy fehérje, hogy neki mondjuk a mitokondriumba kell mennie, nem pedig a peroxiszómába vagy a klorogasztiszba? Jó, ez az egyik kérdés, amiről beszélünk. A másik pedig, hogy az organellumok általában hogyan képződnek? Kell-e már meglévő organellum, hogy új legyen, vagy pedig spontán módon úgy mondhatjuk, hogy de novo is képződhetnek? És ha kell már meglévő organellum, akkor jogos a kérdés, hogy van-e öröklődésük az organellumoknak. Hát akkor ezt beszéljük meg a fehérjéknek a célba juttató rendszerét, a szelektív célba juttató rendszerét. Alapvetően nagyon egyszerű a trükk, amit a sejt kitalált, egymástól függetlenül többször is, és minden oldalon a külön rendszer létezik. Ez pedig a következő, ugye itt van kiterítve egy fehérje, ami persze, amikor betekeredik, akkor valami ilyesmi struktúrát ad, sematikusan. Legegyszerűbb egy egyszerű jellel meghosszabbítani a fehérjét, amit itt pirossal jelölünk, ez egy speciális peptid szekvencia, vagy szekvenciáknak egymáshoz közeli típusú szekvenciák. Ezen azt értem, hogy nem feltétlenül van rögzítve, hogy pontosan milyen aminosavoknak kell ott lenni, csak az, hogy mondjuk a második, harmadik pozícióban hidrofób aminosav legyen. Tehát van egy ilyen kód lényegében minden olyan fehérjébe, amik egy adott organellumba kell szállítani. Külön jel van a mitokondriumra, a kloroplasztiszra, a peroxiszómára, az ER, tehát az endoplazmatikus retikulumra, külön azoknak, akik ugyan belépnek az ER-be, de benne maradnak az ER membránjába, és utána bekerülnek a sejtplazmába, külön azoknak, amik bemennek az ER-be, és az ER belső terébe kerülnek, és külön azok, amiknek a lizoszómákba kell végül kikötniük, stb. Tehát nagyon bonyolult kódoló rendszer van. De az a lényeg, hogy ha abszolút nincs ilyen jel, az azt jelenti, hogy a fehérjének a citoplazmába kell maradnia, és akkor citoszólikus fehérjéről van szó. A célba juttató rendszerrel kapcsolatban van néhány nagyon általános vonatkozás, pedig az, hogy egyetlen sejten belül nem csak egyféle organellum van, hanem többféle. Mondjuk most első körre vegyük azt, hogy az egyik oldalon látjuk a mitokondriumot, a másik oldalon a kloroplasztiszt. Hogyan lehet megoldani, hogy hogy a mitokondriális fehérje csak a mitokondriumba kerüljön, a kloroplasztiszba szánt fehérje pedig csak a kloroplasztiszba. Hát ezt úgy, hogy a célba juttató rendszernek specifikusnak kell lenni. Ez konkrétan úgy néz ki, hogy A-típusú organell, mondjuk a mitokondriumban van egy RA nevezetű A-típusú felismerő fehérje, még a B-típusú organellben egy B-típusú felismerő fehérje van. Jó, ezt tudom, ez már triviális, szájbarágos. De van egy nagyon fontos következménye, ugyanis valahogy, ahogy ugye nő a membrán, hogyha nem kerülnének be ezek a felismerő fehérjék ők maguk is, akkor az egész kihígulna, és idő után elvesztének ezek a felismerő fehérjék, és onnantól kezdve az a membrán már csak egy üres lipid lenne. Tehát valahogy a felismerő fehérjéknek is be kell kerülniük. És ők hogy kerülnek be? Ki ismeri fel a felismerő fehérjéket? Hát az a válasz, hogy ők ezt saját maguk ismerik fel. Tehát rajtuk is ott van az a jel, ami azt mondja, hogy te juss be a mitokondriumba. És akkor bejut a mitokondriumba, és jöhet a következő fehérje. És ennek az a következménye, hogy ha van egy membrán, amiben nincs meg ez a felismerő fehérje, akkor maga a felismerő fehérje se tud bejutni oda soha. Tehát a két organellum nem fog keveredni. Tehát csak olyan helyre kerül felismerő fehérje, ahol már eleve van. Ezt vegyük észre, hogy ez egy autokatalitikus lépés. Nem egyszerűen egy autokatalitikus lépés, nem csak arról annyiról van szó, hogy akkor több ilyen fehérje lesz ebben a membránban, hanem arról is szó van, hogy ha különböző típusú felismerő fehérjék vannak egy sejten belül, akkor azok lényegében generációról generációra ezt az információt hordozzák. Csak úgy, mint a DNS. Ugye a DNS-ben is van egy A meg egy B szekvencia. A-ból B szekvencia sosem lesz, csak jó pár mutáció árán. De másoláskor sosem lesz. A-ból mindig csak A szekvencia lesz, B-ből meg mindig csak B szekvencia. Ez lényegében az, amit öröklődésnek nevezünk. Ezért mondhatjuk azt, hogy ha korlátozott mértékben is, de a membránok is képesek öröklődésre. Legalábbis bizonyos membránok. És minden öröklődési rendszernek az alapja az egyrészt az autokatalízis, tehát hogy valami saját maga meglétét. Tehát valaminek a megléte kelljen ahhoz, hogy újabb példányok jöjjenek létre. Másrészt pedig a specificitás, tehát hogy A-ból A legyen, B-ből B. A DNS esetében ez iszonylag triviális, hát ha van egy DNS szálunk, és egy nukleotid sorrend, abból ugyanaz fog keletkezni másoláskor. És viszont van egy óriási különbség a membránokhoz viszonyítva, az az, hogy ha mondjuk csak 100 nukleotid hosszúságú rövid DNS szakaszt is nézünk, az azt jelenti, hogy 4 a századikon típusú információt kódolhat. Míg egy sejt, tehát az praktikusan azt jelenti, hogy a DNS-ben végtelen sok számú információt, végtelen sok számú különböző szekvenciájú DNS létezik, és ezek mindegyike csak saját magának a létrejöttét katalizálja, idézőjelbe téve, mert nyilván ezt kellene replikázok. De a membránnál, és ezért azt mondjuk, hogy a DNS korlátlan öröklődési rendszer. Míg a membrán az erősen korlátolt öröklődésű, mert csak néhány membrán típus van. És ezek között nagyon nehéz elképzelni olyan fajta átmenetet, mint ahogy mutáció az egyik típusú DNS a másikba átmutál. Egyébként vettetek még egy öröklődési rendszert, úgy emlékszem talán a második órán, ez pedig a prionok kapcsán talán meséltek erről. Itt van egy olyan fehérje, ami időnként spontán módon felvesz egy új konformációt, és ez az új konformáció, ha már egyszer megjelent ebbe a fehérje populációba, akkor a többi épp állapotú fehérjétnek katalizálja az, hogy a többi fehérje is ebbe a konformációba billenjen át. És itt is egy autokatalízisről van szó, ha már egyszer jelen van az illető konformáció, akkor az a saját magának a szaporodását biztosítja. És ez is erősen korlátolt öröklődésű, mert egy adott fehérjének csak néhány különböző konformációra lehet, amire ilyen prionos továbbadódásra lehetőség van. Ugye azt emlékeztek, hogy a prion nem azt jelenti, hogy a fehérje lemásolódik, tehát hogy DNS nélkül keletkezik új fehérje, csak azt jelenti, hogy ha már ott van a fehérje, akkor az információ nem a szekvenciában van, hanem a konformációban, ami csak néhány típusú lehet. Tehát összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a membránnál is megfigyelhető egy ilyen öröklődés, és hogyha fogunk egy sejtet és kivesszük mondjuk a valamelyik ilyen membránját, de minden azt felépítő molekulát ott hagyunk, tehát mondjuk szétszedjük a mitokondriumát, de minden a mitokondriumot felépítő molekulát ott hagyunk, akkor soha nem fog összeállni új mitokondriummá, csak akkor, hogyha már van meglévő mitokondrium a sejtben. De ezt jelenti a membrán öröklődés. Tehát a mi membránjaink, csak úgy, mint a génjeink, több mint 3 milliárd éve folyamatosan adódnak át generációról generációra. Persze ez nem azt értem, hogy ez ugyanazok a konkrét molekulák, de hogy ugyanaz a információ. Akkor általánosságban nézzük az organellumok képződését, ugyanis azt mondhatjuk, hogy bizonyos organellumok csak már meglévő organellumok révén keletkeznek, ezeknél figyelhető meg a membránöröklődés. Ilyen maga a magmembrán és az endoplazmatikus retikulum. Ha egy sejtből kiszednénk az endoplazmatikus retikulumot, akkor soha többet nem keletkezne újra. És itt ugye beszéltük is, hogy a felismerő fehérje az maga az a fehérje, ami felismeri, hogy egy fehérjét be kell vinni a endoplazmatikus retikulum belsejébe. És maga ez a fehérje is így kerül be. De a mitokondrium és a kloroplaszt is ilyen úgynevezett öröklődő membrán. Ez szinte szabályos osztódással szaporodik, akár a baktériumok, sőt bizonyos mitokondriumok és kloroplasztokban szinte még a molekuláris mechanizmus is ugyanolyan, mint egy baktériumnak a sejtosztódása. Hát ez nem is csoda, hiszen belülük alakultak ki. Ezzel szemben, hogyha kivesszük egy sejtnek a lizoszómáit, azon túl, hogy egy kicsit éhezni fog egy ideig, különösebb tragédia nem történik, hiszen az lizoszóma az lényegében az endoplazmatikus retikulumról fűződik le, és nem szükséges már meglévő lizoszóma, hogy ez keletkezzen. Ez ugyanígy igaz az endoszómára is, úgy tűnik, hogy a Golgi-ra is, tehát a Golgi-t is, ha szétszedjük, kivesszük a sejtből, tud új keletkezni. És talán a peroxiszómára is, bár ez egyenlően vitatott, hogy a peroxiszóma mindig csak osztódással szaporodik-e, és az azt jelenteni, hogy van öröklődése, vagy pedig újonnan spontán is létre tud jönni. Egyébként van itt még egy általános probléma, amit esetleg érdemes megbeszélni, hogy amikor a sejt osztódik, akkor két utód sejt jön létre, tehát mindenből, mindegyik sejtbe jutnia kell egyenlő arányban nagyjából, hogyha szimmetrikus a sejtosztódás. Ez a kromoszómáknál például úgy történik, hogy van két kromoszóma, ami ugye replikálódott, és van egy apparátus, erről majd később beszélünk, a mitotikus apparátus, ami széthúzza a két kromoszómát és berakja a két utód sejtbe. Na most például a mitokondriumokra, meg kloroplasztiszokra nincsen mitózis olyan értelemben, hogy nincs egy apparátus, ami fogná az összes mitokondriumot és egyenlő arányba ketté osztaná a két utód sejtbe. Itt egyszerűen az biztosítja, hogy mind a kettőbe jut, hogy sok van belőlük. Tehát egy sejtbe általában elég sok mitokondrium és kloroplasztisz van, persze van ez alól is kivétel, és egyszerűen, ha sok van ilyenekből, akkor ha spontán egyszerűen ketté veszed a sejtet, akkor mind a kettő utód sejtbe találni fogsz belőlük. Na most a magmembrán és az ER, ugye ők se jönnek létre spontán, tehát nekik is biztosítani kell, hogy mind a két utód sejtbe jusson belőlük. Ez viszont belőlük csak egy-egy van, illetve hát ez egy nagy zsákrendszer. Itt mi történik? De az történik, hogy legtöbb sejtek, például emlő sejtekben szétesik apró hólyagokra az endoplazmatikus retikulum osztódáskor. Ez a sok apró hólyag között ezeket már ketté lehet választani, és utána újra össze tudnak állni. Menjünk tovább a sejtvázra. Ugye azt mondtam, hogy eukariótában fejlett belső sejtvázrendszer van. Minden eukariótában van fejlett belső sejtváz. Még azoknak is, amelyiknek külső sejtvázuk is van. Tehát másodlagosan számos eukarióta újra feltalálta, amit a prokarióták már régóta tudtak, hogy egy külső sejtváz az időnként jól jöhet. Például ilyen a növényeknek vagy a gombáknak a sejtfala. Prokariótákban legtöbb esetben szinte mindig van sejtfal, és ez a legfontosabb sejtváz a prokariótáknak, de időnként a sejtfal hiányozhat is. Ugye eukariótáknak a belső sejtvázát nevezünk citoszkeletonnak vagy endoszkeletonnak, ami átépülés folyamatos mozgása van, erre mindjárt egy videót is mutatok. Először röviden itt arról van szó, hogy megfestették ezt a belső sejtvágyrendszernek bizonyos részét, és különböző időpillanatokban, tehát ilyen másodpercekben mérhető időpillanatokban lefényképezték. És ha megnézzünk egy szálat, mondjuk az egyes szálat, akkor azt látjuk, hogy ez egy kicsit nő, majd utána gyorsan visszahúzódik. És a belső sejtvázzal nagyon ügyes dolgokat lehet csinálni. Például a belső sejtváz szabja meg, hogy milyen alakja lesz a membránnak. Hát amikor két sejtet látunk, és teljesen más alakúak, nem azért van elsősorban, mert más a lipidje, lipid összetétel, hanem azért, mert a kettős lipidréteg alatt fekvő citoszkeleton, ami máshogy szervezi a membránt. Persze a citoszkeleton is ugyanazokból a molekulákból áll, akár egy élőlényen belül különböző sejtípusokban is teljesen más alakú sejtek jöhetnek létre. Egyszerűen máshogy szerveződik a sejtváz. Itt ugye ezt elektronmikroszkópos képen láthatjuk. Hát ez például a mikrovírusoknak megfeleltethető sejtkitüremkedés. És hát lényegében ez felelős azért, hogy az eukarióták körébe rendkívül változatos sejtalakokat látunk. Hát például ez a csillós, ez egy igen extrém formát ölt, de az amibák is nagyon különböző alakokat tudnak felvenni. Ehhez képest a prokarióták sejtalakja kevésbé komplex, bár itt ezen az ábrán próbáltam összegyűjteni bizonyosan ilyen extrémebben kinéző prokariótákat, például ezt a csillag alakút, vagy ezt a dugóhúzószerűt, de számos prokariót egyszerűen egy ilyen gömb, vagy kis pálcika, és kész. Ugye a sejtfallal, a külső sejtfallal nagyon nehéz ilyen bonyolult alakokat létrehozni. Ugye a sejtfal az egy élettem molekula tömeg, olyan értelemben, hogy az nem a sejt belsejében van, jóval nehezebb átépíteni. És lényegében a prokarióta sejtfal az egyetlen egy, tehát kémiailag is egyetlen egy molekula. Hát ilyen nagyon sok kovalens kapcsolatban lévő láncokat tartalmaz, de mégiscsak egy molekula. Most vannak olyan baktériumok, amelyeknek még sincs sejtfaluk. Ugye azt mondtam, hogy sejtfáz nélkül nincsen élet. Tehát mindenképpen kell sejtfáz például azért, hogy az ozmotikus szétpukkadástól megóvjuk a sejteket. Hiszen általában minden sejt a saját citoplazmájánál hígabb közegben él. Na most ez nem igaz, ez például nem igaz azokra a fajokra, akik egy másik sejt belsejében élnek, például a mikoplazmák, ilyen intracelluláris paraziták, azok eleve viszonylag védett körülmények között élnek, lehet, hogy ezért tudták elveszteni a sejtfalat, de az is igaz rájuk, hogy ezeknek általában viszont merevebb membrányuk van, mint a sima prokariótáknak, és még az is igaz, hogy a spiroplazmáknak is sincs sejtfaluk például, és itt lehet tudni, hogy van egy speciális citoszkeleton. Ami azért furcsa, nagyon sokáig azt gondolták az emberek, hogy a prokariótáknak maximum sejtfaluk lehet, belső sejtvázuk soha. Most úgy tűnik, egyre több kutatás mondja azt, hogy igenis a prokariótáknak is van valamiféle belső sejtvázuk, és ahányszor egy olyan prokariótával találkozunk, aki nem gömb alakú, hanem ilyen mindenféle extrémebb formát ölt, akkor arra gyanakodhatunk, hogy ez a sejtváz miatt van. És úgy tűnik, hogy nem csak a sejtfalukat elvesztett prokariótáknak van belső sejtvázuk, hanem úgy tűnik, hogy minden prokariótának, a sejtfalukat megtartó prokariótáknak is. Itt egy teljesen közönséges Bacillus subtilisba van megfestve a citoszkeleton, kb. Ekkora egy sejt, és itt összetapadva látjuk őket. Nem igazán tudod, hogy mi a pontos szerepe a citoszkeletonnak, baktériumokban, és egyáltalán, hogy hogyan működik. Na most az eukarióta citoszkeleton nem csak arra jó, hogy ilyen mindenféle extrém sejtformákat hozzunk létre, mint amit ezt a egysejtűek esetében láttuk az előbb, hanem például a nagyon hatékony sejtmozgást tesz lehetővé. Az állábakkal történő mozgás, vagy az ostorral történő úszás az egy nagyon ügyes módja a sejtmozgásnak, és akkor ebből néhányat lássunk is. Ez egy úgynevezett keratinocitának a mozgása, mindjárt levetítem még egyszer. Halak epidermiszébe található, viszont igen gyors mozgású sejt, ezért szeretik vizsgálni a sejtbiológusok. De érdemes megfigyelni, hogy ez a világosra jelölt rész, ahol az állábak kialakulása történik. Tehát letapadnak az állábak, és utána szépen maguk után húzzák a sejttestet. Most itt jól lehet látni, hogy a sejt egyszerre több letapadt állábbal is rendelkezhet. Ezek mind a sejt különböző irányba indulnak el, majd végül úgy dönt, hogy ő végül ebbe az irányba megy, és utána szépen látszik, hogy utána, maga után húzza a sejttestet, meg a többi állábat is. Ugye hullámszerű összehúzódás fut végig az állában, amikor maga után húzza a sejt a sejttestet. És akkor nézzünk egy egészen extrém mozgást, ez egy egysejtű. Akkor látszik, hogy van két ostora, de nem csak az ostorral úszik, hanem ezt összehangol, vagy elég fura sejtmozgást is végez. Hogyan történnek a sejtmozgások, és akkor tényleg mindjárt abban hagyom, hogy ne tartsak fel benneteket. Hát nem csak egyszerűen citoszkeleton kell, hiszen az még csak egy merev szerkezet, hanem a citoszkeleton rudak között különböző motorfehérjéknek kell lenni, amik ezeknek a rudaknak az elmozdulását segítik. Például az ostor az úgy mozog, vagy a csilló általánosságban, hogy ezek a citoplazma rudak között ez a pirossal jelzett motorfehérjék vannak, és ezek, ahogy kicsit lépnek egyet-egyet, lényegében elcsúsztatják egymás mellett a citoszkeleton rudakat, és ha ez le van rögzítve, akkor ez egy elhajlás lesz. Ha nincs lerögzítve, akkor így szét tudnak csúszni ezek a szálak, ahogy itt ezen a ábrán látjuk. Most hogyan mozognak a prokarióták? Számos mozgás van, amit nem ismerünk, különböző csúszmákolás meg egyeneket tudnak csinálni, akkor nagyon-nagyon keveset tudnak. Ami viszonylag jobban kutatott, és erről beszélek, ez a flagellummal történő úszás. Direkt nem ostornak hívom, ugyanis ennek semmi köze az eukarióta ostorhoz. Az úszás úgy néz ki, hogy lényegében egy ilyen ostor, ami nem más, mint egy ilyen fehérje rúd, egy ilyen spirális alakú fehérje rúd, ami tőből mozog, és itt látható kinagyítva ez egy, mint egy elektromotor olyan jellegű szerkezet, ami tőből forgatja az egész rudat. És mivel ilyen spirális alakja van, ezért ez, ahogy forog, ilyen propeller mozgást végez. Két dolog miatt is semmi köze, és nem szabad keverni az eukarióta csillóval és ostorral, amik ugye viszont azonos szerkezetűek alapvetően. Ez pedig a következő, hogy egyrészt az ostor és a csilló az csapkod. Hát ott csövek csúsznak el egymás mellett, és ebben egy csapkodó mozgás jön létre. Még ez egy propeller, ami egy viszonylag merev szerkezet, ami tőből forog. Tehát ez a mechanisztikus különbség. És van egy még nagyobb különbség, hogy a csillót, meg az eukarióta ostort membrán fedi. Tehát ez lényegében a sejt membránnak egy speciális kitüremkedése. Míg a prokariótáknál a flagellum, az látszik, itt van a külső membrán, az egy membránból kinyúló fehérje rúd, de nem fedi membrán. Oké, ezt most már a jövő órán. Akkor jövő órán itt folytatjuk a sejtmozgásoknál.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Pap Balázs előadását közvetítettük az ELTE TTK-ról. Bevezetés a biológiába. A sejt. A felvétel 2004 őszi félévében készült.